Ez az a napon, illetve talán Balatonneten találkoztam Bödös Sándor a szolgálat vezetőjével, és kis prospektusokat osztogatott, ami nagyon-nagyon jól hangzott. Sérülésekről volt szó, gyermekkori sérülésekről, hogy felnőtt korban ezek előjöhetnek, és hogyan lehet feldolgozni. És amikor otthon nézegettem ezeket a prospektusokat, akkor én mindig elvesztek a táskám mélyén. És körülbelül 2-3 ilyen alkalom után egyszer csak elől maradt a prospektus, és elmentem egy ilyen Budapesten szervezett, szerintem tavaszi nyitott szív sorozatra, ami 12 hetes volt, azzal az attitűddel, hogy majd én segítek másoknak, és az első alkalommal kiderült, hogy ez nem így van, először magamon kell dolgoznom.
Miért szerettél volna segíteni másokon? Ilyen szakmában dolgoztál akkor, vagy egyszerűen csak hívő emberként nyitott voltál mások lelki problémáinak észrevételére?
Szerintem ez személyiségtípus kérdése, én ilyen típus vagyok. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik sérülésem is. Tehát amikor a keresztjén szolgálók nagyon-nagyon sokat segítenek, ami már szinte nem egészséges. Ez is lehet káros, tehát hogy gyakorlatilag ebből is lehet valamilyen szinten gyógyulni. Azt gondolom, hogy ez egy önértékelési zavarban gyökerezik, és a hívő emberek gyakran azt gondolják, hogy még többet kell tenni, majd a mennyei kockás füzetbe még egy piros pont bekerül, hogyha a következő valakin segítesz, holott ez nem így van, és sose lesz elég, mert nevezhetjük perfekcionizmusnak is.
Mi a módszer, ami úgy körülírható?
Ha most le akarjuk butítani ezt az egészet nagyon rövidre, akkor ez egy 12 alkalmas csoportos terápia, ahol egymásnak segítünk azzal, hogy meghallgatjuk egymást. Itt ugyan van 6 résztvevő és 2 vezető, de gyakorlatilag mindenki résztvevő, tehát a csoportvezetők is résztvevőként vesznek végig részt a folyamatban, és azzal, hogy meghallgatjuk egymást, úgy sokszor először kapjuk meg azt a figyelmet, amit mondjuk a korábbi sérüléseink kapcsán soha nem kaptunk meg, vagy visszajelzést, egy normális, valódi visszajelzést, nem pedig közhelyeket. A nyitott szív szolgálat, vagy hát ez az egész folyamat tulajdonképpen történetekkel dolgozik. Olyan történetekkel, azt szoktuk mondani, hogy minél korábbi történettel, amik gyermekkorban történtek meg. Ugyanis minél korábban a gyermekkel történik egy sérülés, ami lehet családon belüli, idegen, külső, gyermekkorcsoportból való. Minél korábban történik egy sérülés, annál hamarabb kapunk magunkra egy ilyen sérülés szemüveget, amin keresztül látjuk a világot, és amin keresztül mi elkezdünk védekezni, a sérüléseknek megfelelő módon védekezünk. Azaz onnantól kezdve már nem az a gyermek vagyunk, akinek minket Isten teremtett. Nem tudunk olyan nyíltan, olyan bátran, olyan bizalommal tekinteni a világra. Ez már egy torzult kapcsolat lesz.
Vajon milyen arányban vannak közöttünk, vagy vagyunk a világban felnőtt korunkra, hogy hordozunk kisebb-nagyobb sérüléseket?
A vicces verzió az, hogy két ember létezik, az egyik tudja, hogy gyermekkori sérülését, a másik nem, de attól még érte. Egy egészséges családban is felnőnek olyan gyerekek, akiket sérülések értek. Nem maga ez a probléma, hanem hogy hogyan dolgozzák föl, milyen megküzdési stratégiákat dolgoznak ki. De jellemzően, hogyha az a csontváz a szekrényből kidől, akkor kell ez a csoport. Hogyha nagy takarítás keretében kitesszük a lomtalanítást, akkor nem kell.
Bántalmazásról, vagy elhanyagolásról, és ezeknek a különböző fajtáiról beszélünk. Röviden vázolnád, hogy milyen típusúak lehetnek ezek?
Hát ugye az alap bántalmazás az magában a családban történik, tehát amikor mondjuk a gyermek megszületésére várnak, illetve nem várnak, már maga ez is lehet egy sérülés, vagy amikor megszületik a gyermek, de elhanyagolják, megkap ételt, italt, meleg ruházatot, fűtést, mindent, de érzelmileg senki nem kötődik a gyermekhez, csak úgy van, mint a kutyát leviszik sétálni, stb. A gyermekkel is lehet így bánni, és ez rossz hatással lesz rá. De lehet fizikai bántalmazás, adott esetben családon belüli erőszak, lehet iskolai bántalmazást, tehát amikor egy pedagógus nem megerősíti a gyermek személyiségét és kibontakoztatja azt, hanem elnyomja és rossz irányba viszi. Lehet külső, idegentől eredő sérülés is, illetve lehet gyermekkortárs csoporttól is olyan sérülést összeszedni, ami még felnőtt korban is nagyon súlyosan befolyásolja az életet.
Ahogy ezeket elmondtad, szerintem tényleg szinte lehetetlen kikerülni az életünkben, hogy kapjunk ilyen sérüléseket. Hogy indultok ti el a megoldás felé?
Hát az első megoldás az, hogy felismerjük, hogy sérültünk, és ezzel lehet foglalkozni, és ez nem szégyen. Mondok példát a saját életemből. Ugye mondtam, hogy elmentem a nyitott szív csoportba, és nagyon hamar rájöttem, hogy nekem is van itt dolgom. Az első alkalommal felötlött bennem, hogy atyavilág, akkor én is bántalmazó vagyok, mint anyuka, méghozzá ötszörös. hiszen 5 gyermekem van, őket biztos, hogy nem úgy tudtam szeretni, elfogadni, mint ahogy ezt lehetett volna a legideálisabb esetben. Ez az én esetemben úgy történt, hogy azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nehéz a gyermekeimmel való kapcsolat, nagyon nehéz megölelnem őket. Olvastam nagyon sok szakkönyvet, és tudtam, hogy a gyerekeket meg kell ölelni időnként, mert hogy ettől lesznek egészségesek. Azon gondolkodtam, hogy de nálam ez miért nem működik automatikusan. És hát arra jutottam, hogy ha egyszer engem soha az életben nem ölelt meg senki, az anyukám főleg nem, akkor ez nekem nem természetes. Azon gondolkodtam, hogy ezen lehet-e változtatni, tehát lehet-e javítani, és ebben nagyon-nagyon sokat segített a nyitott szívnek, amit elvégeztem, illetve amit már vezetőként vezettem végig.
Ez egy keresztény szolgálat alapvetően, ugye? Úgy indult már eredetileg is, hogy keresztény alapokon állt, és itt mennyire jelenik ez meg a csoportban?
Az Egyesült Államokban a 80-as években indult a szolgálat. Egy házaspár elment egy lelkigondozóhoz. Dan Alandernek hívják ezt a lelkigondozót, és a házaspár pedig ennek a szolgálatnak a megalapítói lettek. Az asszonynak kiderült, hogy gyermekkori bántalmazása vezetett a házasságuk megromlásához, mint gyökérok, és akkor ott igazából kifejezetten nők felé, elsősorban szexuálisan bántalmazott nők felé indult el a szolgálat. Körülbelül a 2000-es évek fordulóján indult el az, hogy férfi emberek is rájöttek, hogy ők nem kivételek. Talán nem úgy, de másképpen ugyanazokat a bántalmazásokat megkapták. Az ottani szolgálat már 30 éve nagy tapasztalattal működik. Mi körülbelül 10 éve vettük át, és maga a tanfolyamnak az anyaga, ami nagyon fontos, az bibliai leckéket vesz alapul. Ha azt mondom, hogy Dávidnak volt egy lánya, Támár, akit a féltestvére megerőszakolt, miért lehetett ez? Vagy hogy Nehémiásnak volt egy küldetése, hogy Jeruzsálem körüli várfalak, amikor lerombolódtak, akkor azt föl kellett építeni, hogy egyfajta védelem legyen, és a mi keresztény életünkben is ott van a példa, hogy a saját magunk határait mi ismerjük, és merjük megvédeni, merjünk fölállni a bántalmazóval szembe, és tudni azt, hogy nekünk van egy Istenünk, van egy Jézus, aki mögöttünk van, és erőforrásként adott nekünk sok gondolatot, tudást, ismeretet, amit persze nagyon nehéz gyakorlatban megélni, mert egyszerűen át kell gondolni az egész életünket. Valahol ez a távolság a fej és a szív közötti közel 30 centi a leghosszabb út, hogy fejben tudjuk mi ezeket a dolgokat, mert olvassuk a Bibliát, és minden nyilvánvaló, de az, hogy ezek az igazságok a szívünkbe hatolva ténylegesen mozgassa a napi rutin gondolatainkat, ahhoz idő kell.
Ehhez idő kell, vagy ez is valami isteni kegyelem? Meg kell születnie közben a hitnek abban is, aki mondjuk nem hívőként, vagy nem keresztényként jut a csoportba?
Nagyon jó a kérdés. Mi ezen munkatársak is sokat beszélgetünk, hogy látunk életpályákat. Valaki megtér, láthatóan van hite. De valahol, mintha kifutna, megfárad. Mert hogy a világ nem változott, csak ő azt gondolta, hogy keresztényként majd akkor a dolgok rendben lesznek. Ugye van egy tévtanítás, hogy aki keresztény, annak anyagi élete, a lelki élete, a család élete gyönyörű szép lesz, és nem fogja semmi se érni. Én azt hiszem, hogy ez akkor van, csak hogyha a harcot fölvállaljuk, akkor véd meg. És ezek nagyon nehéz dolgok, hogy vajon egy bántalmazott ember, aki soha nem kapta meg azt a fajta belső érzést, hogy elismert, hogy szeretett. Az Istennel szemben sem érzi ezt feltétlenül. És hiába olvassa a Bibliát, és hiába mondják neki az Isten tiszteleten, hogy Isten szeret, valahol ez nem jut el a szíve mélyéig. És nagyon sokszor ezeket az utakat nem lehet megspórolni, és erre mondom azt, hogy idő kell. Azt meg tapasztalatból látjuk, hogy ha van egy seb, egy hosszú-hosszú gyermekkoron, akár 10 évekig tartó seb, az abból való gyógyulás, az hosszú. Még nem vagyunk ott, de látjuk az utat oda, és ez általában már erőt ad. És én azt gondolom, legalábbis azt látom, hogy a történelemben korábbi komoly hívő emberek azért sokat áldoztak oda, és sokat szenvedtek is a hitükért, de mindig látták maguk előtt azt, hogy miért érdemes ezt csinálni. Én határozottan azt mondom, nem az a cél, hogy az én életem boldog legyen feltétlenül, hanem az, hogy azt az életutat tudjam bejárni, amit Isten nekem személyesen kijelölt már a kezdet-kezdetén.
Eszter, te most már vezetsz ilyen csoportokat. Mennyiben éled át ezt hívő emberként, hogy ott Isten gyógyít, és hogy hatással van az emberek életére, hogy valóban az ige alapján, a bibliai történetek és tanítás alapján áll a ti programotok?
Hogy kiben milyen folyamat megy végig, azt ugye ellenőrizni nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy hatalmas csodákat szoktunk megélni a végére. Egy-egy ember bejön akár úgy, hogy nem nagyon foglalkozik a problémájával, csak úgy oda sodorta az élet, akár úgy, hogy tudja, hogy ő le akar számolni a mindig előtörő gondolataival, akár úgy, hogy szeretne egy ilyen csoportban részt venni, mert hallott róla jó dolgokat. Az eseteknek a nagy többségében, a végén elég nagy számban az emberekben komoly változás megy végig. És azt szoktam én mondani, hogy amikor már én nem adok esélyt annak, hogy itt valami változás történjen, akkor az Úr valahogy belép és elvégzi azt, amit mi nem tudunk. Egy ilyen csoda volt a legutóbbi csoportban egy hölgy, akinek az anyukája, aki él, még az ő vele való kapcsolata volt a téma, és nagyon-nagyon súlyos, terhelt kapcsolat volt ez. Azt gondolta, hogy ő nem tud vele úgy időt tölteni, hogy a szeretetben legyen, mert olyan sok sérülést kapott tőle, hogy nem tud neki szeretetet visszaadni abból, amit ő kapott, sérüléseket. És az utolsó alkalomnak az utolsó felében felolvasott egy levelet, amit az anyukájának írt. A folyamat során a bántalmazónak írt levélnek hívjuk ezt. Nagyon sok sérülést olvasott a fejére, de elhangzott benne az is, hogy most ő már szeretne új alapokon kapcsolatot az anyukájával, hogy végre valóban az anyukája lehessen, és másnap ez az anyuka haldokolni kezdett, és fölhívott a csoportban a hölgy, hogy mennyire hálás, hogy egy ilyen megbocsájtás után tud az anyukájával erre a nehéz útra lépni. És ezt úgy gondolom, hogy se én nem, se a csoportvezető társam, se ő nem tudta volna megtenni, ha valaki kívülről nem nyúl bele.
Sándornak egy előadásában hallottam, hogy alapvető kifejezés nálatok ebben a folyamatban a szégyen. Mi ezzel a probléma? Vagy mit jelezhet az életünkben, felnőtt korunkban?
A foglalkozások során beszélünk jogos és jogtalan szégyenről. Ha valaki valami rosszat követel, amiről tudja, hogy rossz, akkor azt kell mondjam, hogy egy ilyen jogos szégyen. Viszont, hogyha valakit úgy szégyenítenek meg, hogy az jogtalan volt, akkor az a szégyen nem lenne szabad, hogy rajta maradjon azon az emberem. És azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy Magyarország ennek nagyon erős táptalaja, én szerintem Magyarország ugye szégyen alapú társadalom, ez egy nevelési forma a megszégyenítés, akár az iskolában, akár otthon, pedig ez súlyos önértékelési zavarokhoz vezet, amit utána nagyon-nagyon nehéz levetkőzni. Azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nem ilyennek teremtett bennünket, tehát hogyha ő ránk néz, akkor ő gyönyörködik bennünk, nem szégyel minket, nem azt mondja, hogy hát ez meg hogy sikerült ilyenre. Ő ezt máshogy oldotta meg Jézus Krisztusban, nagyon mondanám, hogy egyszerűen, de hát nem egyszerű volt. Minden, ami ezután maradt rajtunk szégyen volt, ez nem jogos. Azt nem lenne szabad cipelnie az embereknek, és nem lenne szabad ezen keresztül élniük az életüket.
És a szégyenből fakadhat aztán egy harag a világgal, vagy akár tényleg Istennel szemben is. A minták, amiket hozunk a családunkból, és sérülté tesznek minket, magunkat is megtörhetnek?
Igen, határozottan. A későbbi felnőtt bántalmazók valamikor bántalmazottak voltak. Ez egy olyan folyamat, amit, hogyha nem állítunk meg, akkor ez gyakorlatilag generációról generációra megállíthatatlanul befoglal minden embert. Kell, hogy valami ellenszere is legyen, ha már keresztények vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Krisztus él bennünk, akkor egyfajta tudatossággal az ember jó, ha fölismeri ezeket a mintákat. Nem mindenki mindenféle rossz mintát vett el, csak néhányat. mikor jön ez elő? Ha már az előbb a szégyen jött, akkor amikor nekem ez a nem jogos szégyen, ami arról szól, amit én nem tudok megváltoztatni, mert kicsi a fülem, nagy az orrom, amikor fölfedődik mások által, akkor jön az a harag, amire én vagy magam felé, vagy kifelé ezeket a régi mintákat eljátszom. Ezek rombolnak. Ha kezdem látni, hogy hol szoktam elrontani a dolgot, odafigyelek, netántán még Isten segítségét is kérem ebben, hogy adjon nekem olyan szavakat, amelyik nem bántóak, hanem valahol helyre tudják ezeket tenni. Hát ez az, amire azt mondom, hogy felnőtt korban is nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen ezt egy normális családban, gyermekkorban kellett volna megtanulnom. De a családom nem ilyen volt. Akkor ezt most kell megkeresnem, ezt a megoldást, most kell rájönnöm. Azt látjuk egyébként, hogy azok, akik ezen az úton elindultak, nagyon komolyan is veszik sokan ezt a küldetést, hogy változzunk. Hát ez szerintem egy keresztény ember életében nagyon fontos dolog, hogy merje fölvállalni, hogy nekem a következő lépés, hogy Istenhez közelebb legyek, az az önmagam legyőzése. Ha új gondolatokon keresztül elkezd az ember új utakat járni, akkor ezek az új utak átírhatják a régieket.
Keresztény közösségekben milyen formái lelhetők fel a bántalmazásnak?
A keresztény család ugyanolyan emberekből áll, mint a többi család, ahol problémák vannak. Talán az lehet egy nagy kérdés számomra mindig, hogy vajon a keresztény családokban a problémákat hogyan kezelik. A problémát ne a másikba lássuk, hanem próbáljuk az embert szeretni, ahogy Isten teszi, és a bűnt, a helytelen dolgokat egy külön helyre kezelni, és azt kizárni. Azt látom, hogy ez nagyon nehéz. Sokszor a hívő családokban is, és talán szabad ezt halkan mondani, hogy talán lelkipásztor családokban is előfordulnak azok a helyzetek, a perfekcionizmus, a mindennek megfelelés. Nyilván megvannak ezeknek a helyes arányai, és talán nem is tudjuk, hogy mi volna ez a helyén való. De én azt gondolom, hogy ez fontos kérdés, és mi egyébként a szolgálatunkban törekszünk arra is, hogy a lelkipásztorok, vagy netán lelkipásztor gyermekek szeretnének részt venni a tanfolyamainkon, akkor azokat mi mindenképpen fontosnak tartjuk. Ha a lelkész, egy közösség vezetője lelkileg nincs a helyén, akkor nagy valószínűség a rajta átfolyó üzenet, bármennyire is Istentől jön, az ugyanúgy torzul, ugyanúgy elfordulhat abba a teljesítménykényszeres irányba, hogy mit vár el Isten tőlünk, keresztényektől, és én azt gondolom, hogy ezen érdemes gondolkodni, és mi erre is föl vagyunk készülve, vagy tudunk segíteni lelki vezetőknek is.
Biztos vagyok benne, így hallva a beszámolótokat, hogy valódi megoldást adhat a bántalmazásokból, a sérülésekből, való gyógyuláshoz, a ti programotok. Hogyan lehet titeket megtalálni, és az a sok-sok ember, aki erre rászorulna, hogyan teszi meg azt az első lépést, ez a legnehezebb?
Szoktam ezen gondolkodni, hogy egy ember mire eljut odáig, hogy meg is teszi azt a lépést, hogy benyit azon az ajtón, ahol a foglalkozást tartják, az nagyon-nagyon hosszú, nekem években mérhető volt. Én azt szeretném itt most üzenni, mert erre lehetőség van, hogyha valaki úgy érzi, hogy őt bántalmazás érte gyermekkorában, ami most is kihat az ő kapcsolatára, a házastársával való, a gyermekeivel való kapcsolatára, vagy a szüleivel való kapcsolatára, de akár a munkahelyén, vagy a szomszéddal kapcsolatban is, az ne féljen megtenni azt a lépést, hogy keres hozzá segítséget, mert hatalmas minőségi változások következhetnek be az életében, ami eddig sötétnek látszott borúsnak, az esetleg kivilágosodik. És a nyitott szívet most konkrétan leginkább Facebook oldalon lehet megtalálni, illetve folyamatosan dolgozunk rajta, hogy a honlapunk is elérhető legyen. Illetve az infokukac nyitottszív.hu-ra érkező bármilyen e-mailre válaszolunk.